Reggeli Gyors, a Klubrádió reggeli műsora minden hétköznap 6 órától.
Általános iskolai tanár, a történelem tanárok egyletének alapítója és elnöke, tankönyveket és segédanyagokat bírál. Oktatáspolitikai dokumentumokat véleményez, cikkeket, tanulmányokat ír. 1994 óta koordinálja az általa alapított fővárosi pedagógus szakmai szervezetek információs központjának munkáját. A reggeli gyors vendége 9 órától Miklósi László.
Ezt azért nem pontosan teljesítjük, 9 óra 9 perc van, de itt van valóban Miklósi László, a történelemtanárok egyletének elnöke. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Hát esemény van elég, meg gondolkodni való, és most olvasom, hogy a miniszter pályázatot hirdet arra, hogy milyen tankönyveket lehet majd az iskolákban felhasználni, de ha valaki nem kerül be a pályázatba, magyarán nem választja be a miniszter, akkor az hát mehet a levesbe. Tehát, hogy eléggé pontosan meghatározható legalábbis elviekben, hogy mit fognak tanulni majd a gyerekek történelemből. Ön szerint most mi lesz? Mit fognak?
Egészen konkrétan a jogszabály módosítást, amennyiben a parlament elfogadja, akkor lehetővé válik, hogy egyetlen egy tankönyv legyen történelemből, egyetlen egy tankönyv legyen egy adott évfolyamban magyarból, kémiából, földrajzból, és bármilyen más közismereti tantárgyból.
Ez az általános iskolákra és középiskolára vonatkozik mind a kettőre, ugye? Egyetlen egy tankönyv. És ahhoz képest az elmúlt 20 évben volt választási lehetőség, volt ilyen tankönyv, amolyan irányútságú. Ahhoz képest visszatértünk a jó kis kádári modellhez, vagy hamarosan visszatérünk. Számít arra, hogy ami vitás, és ami eddig több tankönyvben különféleképpen szerepelt, történelmi események, figurák megítélése, az most roppant módon és központilag egységes lesz?
Annyit pontosítanék, hogy az, hogy a tankönyvek miben különböztek egymástól, mondjuk nem abban, hogy mondjuk Hortiról vagy Nagy Imréről más tónusban szólt alapvetően az egyik vagy a másik, hisz a most még hatályban lévő tankönyv elfogadási szabályzat, akkreditáció, az a tudományos megalapozottságot alapvetőnek tekintette. Tehát ezek szakmailag korrekt művek voltak rendszerint, egy-egy kivétel persze.
Magyarán a versenyben az indulhatott, akinek a tudományos alapozottsága megvolt, így ez van. Most nem föltétlenül lesz így. Tehát lehet, hogy számít, lehet, hogy nem.
Így van. Tehát most nem látni semmi olyan elemet, hogy valamiféle szakmai szűrő lenne a rendszerben, és azért az is érdekes, hogy ezt a jogszabályt más jogszabályokkal együtt is úgy fogadja el a parlament, hogy teljesen kikerüli az egyeztetési köröket, mert egyéni képviselői indítványra tárgyalja a parlament.
Jó, hát nem az ön dolga ezt tudni, vagyis nem öntől kellene megkérdeznem, de hát akkor végül is ön szerint sejtései, gyanúja, vélekedése szerint mi fog számítani, mondjuk egy általános iskolai történelemkönyv összeállításánál?
Hát itt pillanatnyilag az embernek csak vélelmezései lehetnek. Lássuk meg, várjuk meg. Én azt gondolom minden esetre, hogy az önmagában, mind szakmailag, mind oktatás politikailag elfogadhatatlan, hogy egyetlen egy tankönyv legyen.
De voltak éppen, most kicsit az ördög ügyvédjét próbáljuk játszani, miért? Hát ha tegyük föl, hogy a minisztérium szakértőinek, meg osztályvezető helyettesének kiforrott véleménye van mondjuk a újkori magyar történelemről, és pontosan tudják, hogy mit kell tanítani, miért kell, hogy ebbe belezavarjon mindenféle más, csak megkavarja a gyerekeket.
Én itt még nem is a kérdésben bujkáló vagy nem bujkáló ideológiai elemet említem, hanem a pedagógiát. A jelenleg használható könyvek például abban különböztek, hogy melyik könyv, melyik csoportnak alkalmasabb inkább. Voltak olyan osztályok, voltak olyan iskolák, amelyik az A történelemkönyvet választották inkább hetedikben, volt akik a B-t, és volt akik a C-t.
Tehát voltak mondjuk ilyen light-os megközelítés, fölzárkóztató osztályok egyebek.
Hát volt, ahol magasabb volt a standard, több volt az információ, volt, ahol inkább az alapszövegre koncentrált, például a szöveg. Volt, ahol egészen más volt a képi feldolgozás minősége. Különböző volt a források szerepe. Az egyik könyvben sokkal több forrás volt, a másik könyvben sokkal több szerzői szöveg volt. Tehát nagyon lényeges szakmai különbségek voltak a könyvek között. Amennyiben netán egyetlen egy könyv lenne, akkor ez a szakmai lehetőség is egy pillanat alatt elveszed.
De biztos ez, hát mondjuk a tanár azért még eldöntheti, amennyire én tudom, de hát nem igaz, hogy ebből mennyit és milyen szinten tanít meg. Tehát a könyv az egy dolog, hát végül is a pedagóguson múlik, nem?
Elvileg igen, de azért a rendszernek több eleme van. Például jönnek majd a szakfelügyelők vagy szaktanácsadók a rendszer elemeként az új köznevelési törvény értelmében, ahol a korábbi évek, évtizedek gyakorlatával ellentétben ellenőrizhetik az egyes tanár óráját. Ezt az órát pedig minden bizonnyal a majdan hamarosan elfogadandó új nemzeti alaptanterv és az egyelőre még meg nem lévő kerettantervek alapján fogják megtenni. És hogyha például a jelenlegi alaptantervben 8. évfolyamon úgy szerepel, hogy trianoni országvesztés, és akkor már, ha tetszik, egy történelmi minősítésnél, vagy egy ideológiai elemnél vagyunk, mi történik akkor, hogyha a tanár nem az országvesztés kifejezést használja? Lehet, hogy rosszul jár el.
Hát de mit tudna helyette mondani, miért nem volt országvesztés?
Hát én azt gondolom, hogy ezt közösen kéne elemezni a gyerekekkel.
Hát a
gyerekek. És a gyerekek vonják le a következtetést, és a lehetséges vitatkozzanak, és ebben segítse őket a tanár szakmai irányítása.
Miklósi László a vendég, a Történelemtanárok Egyletének elnöke. Ott hagytuk abba, hogy valami olyasmit mondott, hogy hát az egységes és egyetlen tankönyv meghonosítása, mondjuk a történelemtanításnál maradunk, az azt jelenti, hogy a gyerekek nem tudják megvitatni, megbeszélni azt, hogy milyen különféle felfogások léteznek korszakokkal és személyiségekkel szemben. És akkor az jutott, bocsánat,
attól még, hogy egyetlen tankönyv van, persze még lehetséges elvileg, hogy megbeszéljék, az azon múlik, hogy meg tudják-e beszélni, hogy erre hajlandó és képes-e a tanáruk, illetve hogy a rendelkezésre álló idő lehetővé teszi-e.
Igen, nekem még az jutott eszembe, hogy na de mit fognak a gyerekek megbeszélni? Hát nyilván elsősorban gondolom, minél kisebb a gyerek, annál inkább így van ez, amit otthonról hoz, azt fogja mondani. Hát ez inkább a szülőket és a hátteret térképezi föl, mint a gyerekek véleményét.
Hát azt gondolom, hogy hihetetlenül izgalmas kérdés, hogy a gyereket mit hoznak otthonról, és én amikor 5. osztályban elkezdem tanítani a kicsiket, mert bocsánat az 5-esektől, ha éppen hallgatják a rádiót.
Hiszen nagyok a 4-esekhez képest.
Ez így van. Ebben az esetben a 2. órán, azzal kezdjük, hogy a gyerekek felrajzolják a családfájukat, nagyszüleikkel bezárólag. Ezután azt mondom, hogy hozz egy tárgyat, hozz egy képet, hozz egy tárgyat, hozz egy történetet.
Aha.
Csak otthonról. És utána el kell mesélni, hogy ez kié, és miközben a történelemhez utána elkezdjük boncolgatni, mert kiderül, hogy ez az ő sztoriuk.
Hát egy ilyen egyéni múlt tudatot.
Igen, igen, egy ilyen kis identitás és családi alapozással lehet például indítani a történelmet. Ez is egy lehetséges mód, hogy közük legyen hozzá, mindahhoz, amiről szó lesz.
Még egy picit visszatérve a pedagógusok helyzetéhez, ugye beszéltünk arról, hogy egy tankönyv, hogy ellenőrizni fogják, hogy mit tanít, természetesen egyébként mindenhol a világon ezt ellenőrzik, és hogy mennyi ideje lesz arra, hogy a tankönyvön kívüli világról, azon az egységes tankönyvön kívüli megítélésekről, gondolatokról beszéljen, de hát egy iskolának nem csak ebben van nagyon kevés szerepe már, hanem az egész működésben. Most olvasom, hogy a költségvetésről már nem az igazgató fog gondoskodni, vagy a gazdasági igazgató, semmi köze hozzá.
Hát igen, egy másik törvénymódosítás elfogadása esetén ez várható, gyakorlatilag én úgy érzékelem, hogy az iskolák egy ilyen végrehajtó szervezetté.
Ennek valami kiszolgáltatottságot is érzek ebben, tehát hogyha a tanár nem azt tanít, nem jól tanít, akkor központilag döntenek az ő béréről, vagy plusz juttatásokról, vagy egyebekről.
Hát ezt nem zárhatjuk ki, sőt, hát az alkalmazásáról, vagy nem alkalmazásáról. Mm.
Tehát, hogyha nem... Tehát nem akarok se igazságtalan, se pontatlan lenni, de túl sok dolog függ egy tanár feje fölött ahhoz, hogy ne próbáljon nagyon-nagyon megfelelni egy központi akaratnak, azt hiszem, hogy ez egy ilyen elfogadható mondat, és van is benne igazság.
Én is így gondolom.
És erről többet, nem? Nem, van egy szakma. Ez a szakma mennyire van magánál még? Mennyire képes megszólalni, azt mondani a minisztériumnak, hogy de hát emberek, hát ezt nem szeretnénk.
Hát a történelem tanárok egylete 1989 óta, az alakulása óta mindig elmondja a maga álláspontját. A mindenkori kormány számára ezt postázza különböző módokon, és érzékelteti. Most is ezt tesszük.
Hát ha abból, hogy itt rögtön letett a pontot, arra következtetek, hogy válasz nincs.
Hát,
no reply, ahogy egy régi Beatles szám mondja.
Én azt tudom mondani, hogy ma egy olyan világot élünk, amikor például valaki tagja egy bizottságnak, mondjuk a Magyar UNESCO bizottságnak, és nem tartanak már igényt az ő bizottságbeli tagságára, akkor ezt esetleg onnan veszi észre, hogy elolvassa a magyar közlönyt.
Ugye a magyar történelemmel van két picinke probléma. Egyrészt, hogy folyamatosan lezáratlan, vagy ha lezárulni látszik, akkor folyamatosan föltépjük ezeket a sebeket, és újra kezdjük élni a történelmünket. A másik pedig, hogy ugye tele van, főleg a 20. században, korábban is, akkor nem nagyon emlékszünk, az patina fedi, tele van neuralgikus pontokkal. Tehát igazából lenne mit megbeszélni, újraértelmezni, és lezárni, túllépni rajta. A kérdés az, hogy ezeket a neuralgikus pontokat az egy tankönyv szisztéma, azt megoldja-e? Ebben megoldhatná, mert ha azt mondja, hogy kérem szépen van egyféle vélemény Trianonról, 56-ról, Horthy korszakról, vagy a 40-től 49-ig levő, 45-től 49-ig tartó koalíciós korszakról, akkor lehet, hogy fölösleges vitákat is megtakarítunk, nem?
Hát nyilván nagyon nem mindegy, ha egy tankönyv lesz, hogy akkor milyen lesz az az egy tankönyv, de nem csak ezen múlik, hanem például múlik azon is, hogy mi hangzik el az órán, vagy mi nem hangzik el az órán, hogy a tanár mit gondol arról, hogy mit fognak szólni ahhoz a szülők, mit fog szólni az iskolaigazgató, hogyha önkormányzati fenntartású az iskola, mit fog hozzászólni a polgármester, vagy akár az állami fenntartó. Tehát tudok olyan történetről, amikor azért támadtak meg valakit, méghozzá nem is felső tagozatban, mert micsoda dolog az, hogy azt mondta Mátyás királyról, hogy nem volt igazságos. Egy szülő.
De igen, de hogy mondjam, ennek a veszélyét idézőjelben el lehet kerülni, hogyha fölmondja a könyvet. Viszont, ha más a véleménye, akkor megint egy ilyen kettős nevelés jön vissza, hogy a tanár úr kacsint. Tehát fölmondja azt, ami le van írva, majd azt mondja, hogy jó, hát ti is tudjátok, hogy ez nem egészen így volt.
Hát én azért nagyon nem szeretném, mondhatom erősebben is, súlyosan aggályosnak tartanám, még erősebben, szakmailag elfogadhatatlannak tartanám, hogyha visszakerülnénk, ne adj Isten, egy olyan helyzetben, mint a Kádár, helyzetben, mint a Kádár rendszerben. Márpedig, amit az imént hallottunk, ez az a szisztéma.
Igazából mire számít? Tehát ugye, hogy miről van vita, és miről vannak különféle oldalak között eltérések, azt tudjuk, ezt nem akarom itt felsorolni. Ha elképzeli, nem vagyok egészen igazságos önnel, mert miért kérem egy ilyen jó szerepre, de ha elképzeli, hogy egy új történelem tankönyv, mondjuk a Horthy korszakról mit mond, akkor mit képzel el?
Hát én nem csodálkoznék azon, hogyha az újonnan megjelenő könyvek eltolnának bizonyos hangsúlyokat. Ennek már most érzékeljük a közéletben bizonyos elemeit. Egyrészt Horthy pozitívabb, a korábbinál sokkal pozitívabb, majdnem kizárólag pozitív ábrázolásában. De hogyha a holokausztról beszélünk, akkor ugye az utóbbi időben a holokausztnak egyetlen egy elemét szokás itthon kiemelni, pontosabban egy aspektusból tárgyalni, és ez pedig az embermentők tisztessége, és félreértés ne essék. Ez egy nagyon fontos szempont. Mára is nagyon lényeges tanulságokkal bír. De hát ugye tudjuk, hogy nem mindenki, finoman szólva nem mindenki volt embermentő, nagyon kevesen voltak. Volt egy kisebbség, aki aktívan, gyilkos módon vett részt a holokausztban, volt egy még sokkal kisebb rész, aki mentett, néhányan, és az óriási többség a kettő között áll, akár tétlen szemlélőknek is nevezhetnénk őket. Tehát az, hogy a hangsúlyok hova kerülnek, én azt gondolom, hogy az fontos szemléletformáló, ebben például azt gondolom, hogy várhatóak elmozdulások, de nézzünk egy másik példát. Az új alkotmány maga, az alaptörvény lecövekel néhány elemet.
Hát például 44-et, ugye, amint túl a magyar állam önfelelős azért, amit csinált.
És azért ez, mi az első pillanattól kezdve hevesen tiltakoztunk ez ellen, és az általunk rendezett konferencián mondta ki Sólyom László és mások, hogy a preambulumnak nem lehet jogkövetkezménye, a nemzeti hitvallásra nem lehet hivatkozni jogszabályokban, és láss csodát, mire hivatkoznak a nemzeti hitvallásra azóta is.
Milyen
például a köznevelési törvényben, és vagy szó szerint, vagy nem. Tehát magában nem is a törvényben, de a szakmai anyagokban, ami nem a jogszabály része, hanem értelmezi, ott bizony benne volt. Tehát annak a szellemisége, annak a szellemében íródtak ugye ezek a jogszabályok, holott ez nem lenne így lehetséges, és azért szakmailag is súlyosan kifogásolható, hogy minősítő jelzők szerepelnek egyes történelmi szereplőkről vagy eseményekről. Hogy egészen konkrét legyek, hogyha kvázi illegitim 1944. március 19-től a magyar történelem megszűnik a jogfolytonosság, egészen a 90-es első szabad választásokig, akkor, ahogy ezt már oly sokan megírták és elmondták, akkor ilyen értelemben mi lesz mondjuk a nemzetközi szerződéseinkkel? Hogyan vélekedjünk például a második világháborút lezáró békével?
A párizsi
békével. Tehát ezek annyira alapkérdések, hogyan vélekedjünk a második világháborúhoz való viszonyulásunkkal. Ezek alapkérdések. És nem csak a történelem tanításban, hanem az egész magyar társadalomban.
Hát igen, mondjuk egy általános iskolai történelemkönyvben, amikor idézni fogják a preambulumot, és nyilván idézni fogják abban a pillanatban, amikor 44. március 19-éhez eljut a történet, akkor gyakorlatilag egy hamis képet fognak a gyerekekkel megtanítani, olyan képet, aminek egyébként a magyar állam nem tud megfelelni, mert hát mindenféle szerződések, ahogy ön említette, a jóvátétel, stb., azok élnek, és ezt soha senki nem mondta kétségbe.
Így van.
De hát akkor mit mondanak a gyerekek, hogy ez befolyásolja a törvénykezés meg a történelemben alkotott véleményünket, másrészt meg nem befolyásolja?
Én azt gondolom, hogy a történelem tanár akkor teszi helyesen a dolgát, hogyha forrásokból kiindulva a gyerekek képességeinek megfelelően tanít a tanár.
De hát akkor nem a tankönyvből, hanem forrásokból?
Ez nyilván az adott csoporttól is függ, meg az adott tankönyvtől is függ. Hogyha magában a tankönyvben vannak jól használható források, abból is ki lehet indulni, és természetesen más forrásokat is használhat a tanár. De amikor a gyerek az órára készül, akkor jön neki a tankönyv lesz a kezében. Ezt is tudnunk kell.
A Horthy korszakon belül ugye nagyon sokféle periódus különíthető el.
Így van.
Nyilvánvaló, hogy mondjuk nem ugyanaz az 920-as Horthy, a 32-es Horthyval, de még egyébként a 22-essel se, hiszen a különítmények leállítása, félresöprése, az már nem azonos azzal a Horthyval, aki korábban a Friedrich-féle belügyminiszternek, tehát a Friedrich Konrad belügyminiszterének azt mondta, meg a különítményeseknek, hogy nem beszélni kell itt, hanem cselekedni, mármint a különféle terrorcselekményeket tekintve, amit egy vörös terror valóban megelőzött. Tehát ezt mindig hozzá kell tenni. Ez egy nagyon finom megítélést követel, amivel egyébként sokan nem is értenek egyet, mert a Horthy korszakot így egészben látják, a vége felől nézik. Meg mondjuk a Numerus Clausus felől nézik, meg 38-ból nézik, de ettől függetlenül több korszak van. Ezt a finom distinkciót, ezt hogy lehet úgy tanítani, hogy még igaz is legyen, és ne sértsen másokat?
Én azt gondolom, hogy pontosan ugyanez a kérdés föltehető Ferenc Józseffel és Kádár Jánossal kapcsolatban is. Ugyanúgy. Nyilván máshogy 8-ban, és nyilván máshogy 12-ben, de az ég világon semmi sem akadályozza meg abban a tankönyvszerzőt, illetve a tanárt, hogy bemutasson például egy olyan képet, vagy egy olyan forrást, amely mondjuk a megtorlásokat mutatja be, vagy a különítményesek akcióit érzékelteti, és utána a konszolidáció eredményeit érzékelteti.
Miklósi László, a Történelemtanárok Egyletének elnöke a vendég továbbra is. Hol is tartottunk? Szerintem ott, hogy nagyon sok minden múlik a tanárokon, hogy mit tanítanak, hogy támaszkodnak forrásokra, hogy közvetítik a talán egyetlen egy tankönyvben megírt véleményeket, csak hát nem várunk-e túl sokat a tanároktól. Hiszen korábban meg arról beszéltünk, hogy iszonyú nyomás van rajtuk, központi nyomás. Központból függ az, hogy mennyi pénzük lesz a állásuk, ellenőrizni fogják őket. Kétségkívül ebből kialakulhat valami ellenállásféle, valami nagyon távolságtartó magatartás, de hát ez magába tudjuk, ez nem sok.
Nyilván a tanárok is nagyon különbözőek, mint bárki más. És a tanárok és ezen belül a történelem tanárok között is sok olyan kollega van, aki hogy mondjam, hajlamos arra, hogy a központi elvárások keretei között dolgozzon, és a kollégák másik része, kisebb része pedig...
Kisebb része?
A szakmai meggyőződése alapján fog dolgozni.
Kisebb része? Hadd kérdezzem meg újra.
Hát nehéz ezt megítélni, én azt gondolom. Tehát ez egy nullától százas skálán szóródik nyilván.
Jó, beszéltünk a Horthy korszakról, arról, hogy milyen hangsúlyáltolódások várhatók, és mi lesz mondjuk a Rákosi és a Kádár korszakkal. A Rákosi korszak az még egy egyértelmű, ez tulajdonképpen mindenki szemében egy negatív korszak, tehát nagyon ilyen találkozok emberrel, aki dicsőítette.
Bocsánat,
igen?
Nem vitás nyilván a nagyon sötét árnyalat. Én éppen azt hiányolom az utóbbi évtizedekben, hogy csak egyetlen egy pozitívumot emeljek ki, hogy ez a hihetetlen feljutási lehetősége a szegény néprétegeknek, az ma már szinte meg sem említetik, ennek előnyeivel és hátrányaival. Ami nem változtat alapvetően az egész korszak megítélésén, de egyes családok történetén óriási.
Hát mondom, több tízezer család, hogy mi alulról fölfelé történő mobilitásáról beszélünk, csak hát ne felejts el, hogy ez viszont mások érdekét sértette.
Ez így van?
Tehát az akkori középosztályok háttérbeszorulása, a papa, a nagypapa leváltása, elküldése, nyugdíjba szorítása, vagy egyszerűen csak félretolása, és miközben jöttek a munkásigazgatók, meg a parasztgyerekek.
Ezt együtt kellene megjeleníteni nyilván.
Igen, igen. Ma reggel a műsorban egyébként Sós Imrét megemlítették.
Igen.
Hát, hogy tipikusan egy olyan fiú és egy olyan karrier, amelyik máshol nem is történhetett volna meg. Csak az 50-es évek elején ezt kell mondanom, és ugye hát mekkora színész volt.
Így van, és ennek a sikereivel és drámáival, tehát ezek, hogy ugyanazt a kort milyen különbözően élhetik meg különböző családok, és azt gondolom, hogy a beszélgetésünk elején említett családtörténet, amikor már nagyobbak a gyerekek, akár már 8-osok, pláne a középiskolások, akkor ezek a különbségek gyönyörűen előjöhetnek.
És a Kádár korszak, ott mire számít? Az is ilyen egyben mosott egyszínű 30 év lesz?
Hát szakmailag természetesen nem lenne elfogadható, hogy egyben mosott legyen, de hogyha arra gondolok, hogy már az alaptörvényben is egy mítoszépítés kezdődik, azzal, hogy csak egyetlen egy példát mondja, hogy a kicsiknek odaadott, a 10 éveseknek nemrég odaadott nemzeti hitvallás belső borítóján, ott szerepel például Wagner Sándor Dugovics képe, amelyről ugye köztudott, hogy mint festmény, műalkotás értékelhető, a legendát ismerjük, de hogy ennek nem volt valóságos alapja, ez nem igaz ez a történet, ez egy okmányhamisítási ügy. Egy oklevelet hamisítottak, de mégis egészen az alaptörvényig emeljük ennek a legitimációját. Én azt gondolom, hogy itt most nagyon fontos az, hogy itt mítoszok teremtessenek.
Igen, de ezek a mítoszok, ezek nem, tehát ezeket nem a mai kormány teremtette, ezek léteztek korábban, és gondoljon Dobókatára.
Természetesen.
Hát Dobókatára létezett az egrivár ostrománál, de viszont annyiban már, lehet, hogy a Dugovics Titus is ilyen. megtestesíti az egri nők összességét. Tehát egyszerűen nem tudom hány asszony volt a várban, ez a sok asszony kapott egy nevet, ő lett a kata, a dobókata. És lehet, hogy a Dugovics Titusnál is erről van szó. Szóval lehet, hogy ezért tudatosan.
Semmi probléma nincs, nyilván ismerjék meg a gyerekek ezeket a történeteket, csak azt meggondoljuk, hogy ez így volt.
Hát nem tudom, az a fura, hogy ilyen ellentétes folyamatok is vannak. Említette korábban Mátyást.
Igen.
Mátyás legutóbbi 5-6 évig az igazságos néven futott. Tehát a rendszerváltás után is. Aztán megváltozott ez a kép, és egyrészt kiderült, hogy ez egy mese, az igazságos Mátyás. Másrészt fölépült egy birodalomépítő Mátyásnak a képe, akiről végre tudjuk, hogy miért toborozott fekete sereget, miért támadta meg Csehországot, miért harcolt Frigyessel, nem csak a koronáért, miért építette ki a könyvtárát, mert ez egy birodalmi uralkodónak az imázsához hozzátartozott. Tehát egy egészen más Mátyás. Most mi lesz ezekkel a képekkel? Ezek elkerülik a tankönyveket?
Ahogy én most a kicsiknek szánt témákat nézem, elsőtől negyedik évfolyamig a Nemzeti Alaptantervben, ott is erősen megjelennek ezek a mítoszra utaló elemek. Tehát én úgy érzékelem, hogy az alsósoknak szóló olvasmányok, azok mondák és mítoszok olvasmányai, ami önmagában nem baj, de nem láttam igazán sok utalást arra, hogy mondjuk arról szóltak volna olvasmányok, hogy hogy éltek az emberek mondjuk a középkorban, ami szintén nagyon érdekes lenne és tanulságos egy 10 évesnek.
Miközben van a piacon egy olyan sorozat, hogy a hétköznapi élet. Hétköznapi Igen. élet Mátyás korában, hétköznapi élet Kádár
Igen.
korában.
Igen.
Tehát azért mondom, hogy van egy tudományos része ennek a dolognak, ami átkerült már a populáris kultúrába, hiszen ezek népszerűsítő könyvek, és lesz egy tankönyv, aminek ehhez semmi köze nincs.
Hadd mondjuk egy példát. A fiam nemrég Olaszországban volt egy ilyen csere kapcsolatban, és megdöbbenve mesélte el, hogy ott úgy kezdik a történelem tanulást a gyerekek, hogy 10 éves koruk körül megtanítják nekik a második világháborút, és világos az, hogy ki a jó és ki a rossz, hol mi volt a szerepe Olaszországnak a második világháborúban, ezt hogy ítéljük meg, és jó dolog a háború, vagy nem jó dolog. És ezután kezdik kronológikusan tanulni. Na most ehhez képest, miközben innen indítanak az olaszországi gyerekeknél, nálunk a mítoszokkal.
Azért nagyon súlyos ez a történelmoktatás, mert ha mondjuk az irodalomban Cucor Gergelyt nyomatnak a gyerekeknek, hogy az egy költő volt állítólag, és meg kell tanulni a verseit, azzal az a baj, hogy megtanulja, és nem tanul helyette mást jobbat. Mondjuk Adit, vagy Aranyt, vagy mást. De önmagában azért nincs vele sok baj, mert úgy hullik ki a fejéből, hiszen rossz vers, tehát rossz. Mintha nem is lett volna. A történelem szemlélettel más a probléma, egyrészt mert ez ennyire élő Magyarországon, hogy mi a múlt, másrészt meg nincsen alternatívája. Tehát a gyerek bekerül egy hamis képbe, és abból nem fog tudni kimászni, csak ha akar. Tehát ez erőfeszítés kell.
Hát a történelem tanításnak persze igenis van másfajta megközelítése, mint ahogy ma ezt többnyire tenni szoktuk. Itt arra gondolok, hogyha a jelennek sokkal nagyobb szerepe van a történelem tanításban, akár úgy is, hogy több időt szánunk a jelenre, most gyakorlatilag nulla ez az idő, akár hogy legyen ideje vitatkozni, beszélgetni a gyerekeknek, erre is szinte nulla az idő, ami rendelkezésre áll, nincs idő, de arra is, hogy amikor tanítjuk az egyes múltbeli eseményeket, bármit, az ország három része szakadását, bármit, hogy akkor minden lehetséges ponton vonjunk párhuzamokat. Tehát mondjuk az alkotmányos királyság és a mai parlament működése kapcsán, hogy én ezt például így tanítottam, hogy így érzékeltettem a gyerekekkel, 6. Tehát azt gondolom, hogy számtalan lehetőségünk van arra, hogy kapcsolatot teremtsünk a mával, így talán élhetőbb lesz a történet.
Most kicsit ellent fogok mondani magamnak, de Miközben azt gondolom, hogy a történelemtudás nagyon fontos, és nagyon komoly manipulációkra nyújt lehetőséget, hogy a gyerekeket mire tanítjuk meg. Eközben az én élményem legalábbis az utóbbi 20 évben az, hogy a fiatalok 20-30 évesek agyában, fejében nincs ott a történelem. Most nem Mátyás királyról beszélek persze, hanem nem tudnak semmit a II. Világháborúról, 56-ról nem tudnak semmit. A Kádár rezsim az egy ilyen paca, valamilyen összefolyt, nem tudom micsoda, ahol véres kézzel rohangáltak a bolsevik zsarnokok, és így tovább, tehát körülbelül ez van. Ezt minek tulajdonítja?
Hát, itt elválasztanék két dolgot. Az egyik az, hogy általában nagyon keveset tudnak a gyerekek is, a legtöbb gyerek. Ez az egyik kérdés. És a másik, hogy miért tudnak rettenetesen keveset, felszínesen, vagy semmit se tudnak a Kádár rendszerről. Miért tudnak keveset 56-ról, és miért nem tudnak semmit az 56 után, vagy a Kádár rendszer végén történtekről, pláne a rendszerváltásról. Az utóbbira az a válasz, hogy azért, mert nem tanították őket. Általános iskolában a legtöbb esetben valahol 56 körül fejezik be a tanítást, holott el kéne jutni legalább a rendszerváltásig, illetve van egy jelen ismereti blokk, hát nagyon kevesen tanítják ezt. És középiskolában is az érettségi előtt olyan pillanatban jutnak el ehhez az időszakhoz, amikor már minden diák az érettségire készül, és effektíve is nagyon kevés idő van ezzel foglalkozni.
Tehát az utolsó fél év az, mintha nem is lenne, persze.
Van. És több idő kéne az utolsó évfolyamon, én azt gondolom, csak a 45 utáni történelemmel kéne foglalkozni.
Hát de meg amit mondott korábban, hogy Olaszországban a végével, nem is a végével, hanem azzal a korszakkal kezdik, ami annyira rányomja a bélyegét a mai világra is.
Igen.
Hát ezt Magyarországon miért nem lehet megcsinálni? Jó, költői kérdés, ne is törődjön vele. Miklósi László, a Történelemtanárok Egyletének elnöke a vendég még, 13 percig mondjuk, 12. Van egy olyan kérdés, hogy amit már megpróbáltam korábban pedzegetni, hogy tudnilik azért egy tankönyv is működhet, hogyha használja azokat a konszenzusokat, amik egyébként megvannak. Mert ne tegyünk úgy, mintha nem lenne olyan kérdés, amiben egyet tudunk érteni. Ezeket előveszik, használják? Fontosak? Le nagyon sóhajtott.
Igen, sóhajtottam egyet. A sóhajom annak szólt, hogy a mai magyar társadalom éppen az ellenkezőjéről szól. Tehát nagyon kicsi az esélyünk minden olyan kérdésben, amikor a konszenzust keressük. Sőt, sokszor még akkor is, hogyha egy szakmai vitát szeretnénk folytatni, mert lehet, hogy a vitapartner nem hajlandó eljönni. Pláne, hogy hajlandóak vagyunk eljutni a konszenzusig. Holott nagyon-nagyon sok kérdésben szükség lenne erre, hogy hallottuk korábban, megbeszéltünk róla korábban, Trianontól a rendszerváltásig. De kérdés például, hogy amikor a rendszerváltás idején volt egy olyan fantasztikus, kikezdhetetlen toposz, mint Bíbó, aki mindenkinek tiszteletre méltó volt, és közös nevező. Miért tűnt el Bíbó? Ez egy ilyen jelképes kérdés, azt hiszem. És nekem erre az a válaszom, hogy azért, mert nem Bíbóra nincs szükség, hanem a konszenzusra a mai Magyarországon. A jelek szerint. Hát nyilván óriási szükség lenne, de nem lejjük, nem találjuk. Most kizárólag olyan mezőben mozog a magyar társadalom, hogy eshetünk egymás torkának. Tegnap, amikor egy bombariadó miatt nem járt a metró, és emiatt busszal kellett menni, két 70 éves öreg úr egymásnak esett, az egyik a kommunistákat okolta azért, mert nem jár a metró, és rátámadta mellett álló 70 évesre. Ez ma Magyarország.
Hát igen, de mint tudjuk, a metró, amikor épült, akkor Rákosék megmondták, hogy a budapesti talaj az reakciós, úgyhogy lehet, hogy neki igaza volt, csak én nekem egy kicsit más a benyomásom. Ugye én is járom a város napközben, és én még mindig azt tapasztalom, hogy az emberek toleránsak egymáshoz, és segítőkészek. Tehát amennyire ideg állapodtuk meg a hőségből, nem tudom, mi engedi. Tehát én kevés ahhoz képest, hogy mi mennyit beszélünk arról, hogy szembenállás, oldalak, gyűlölködés, Most képest a hétköznapi élet valahogy nem.
Jó, én azt gondolom, hogy ez is igaz, mert a hallgatak többség az úgy tűnik, hogy józan.
Igen,
csak
igen,
őket nem halljuk,
benyomás,
csak őket nem halljuk, de a történelemre visszatérve, én azt gondolom, hogy van olyan, akit elfelejtettünk, mint Bíbó, és van, akiről meg soha nem is beszéltünk, például elfeledett demokraták, mint Rassai, vagy Peyer, Kétli Anna, akár jobb, akár baloldali demokraták, akik tulajdonképpen nem voltak elfogadhatók sem a 44 előtti magyar történelemben Hortiéknak, sem a 45 utáni magyar történelemben Rákosiéknak. Most sincsenek közöttünk.
Vagy vegyünk valakit Horthy környezetében, mondjuk Benicki belügyminisztert a Friedrich kormányból, aki megpróbálta Horthyt rábeszélni arra, hogy a különítményeseket állítsa le. Később meg vétót jelentett be a numerus clausussal szemben, ami nagyon tisztességes viselkedés volt, hogy igaz, ő royalista volt, tehát nem volt Horthy föltétlen híve, de ennek a környezetébe jött, őról se beszélünk.
A sor nagyon hosszan folytatható, de a lényeg az, hogy ezek az emberek, akik akár egy józan gondolkodásnak a kiinduló pontjai lehetnének, nem jutottunk még el oda, hogy róluk beszélgessünk, és hogy róluk gondolkodjunk.
Pedig visszaszerezhetnék valamilyen mértékben a magyar politikai osztály becsületét így visszamenőleg is. Van még egy kérdés, ami már nem a hatalmat illeti, és nem is a történelem tanárokat, hanem a piacot. A legutóbbi 15-20 évben betört hozzánk is az a Nyugat-Európában régóta létező hullám, hogy a történelem az nem is úgy van, hogy a hivatalosok mondják, az akadémiák, az intézetek, semmiképpen nem úgy, hogy a professzorok az egyetemen tanítják, hanem a történelem az egy egészen más dolog. Például ellopták a középkort úgy, ahogy van. Például nem is, hogy csak mondjuk egy Dénikent idézek, vagy a Prometheus című új amerikai filmet, nem is volt evolúció, hanem idejött egy idegen faj, és megtermékenyített a földet, és ettől lettek az emberek. Mindegy. Szóval tele van minden könyvesbolt ezzel. Ez egy létező dilemma, amivel harcolniuk kell a történelemtanároknak, vagy ez a szórakoztató kultúra része, amihez nincs közük?
Ez egy nagyon-nagyon élő probléma, különösen azután, hogy az internet ennyire mindennapjaink részévé vált. Tehát ugye lehet, hogy nem gondolnának erre a hallgatók, de ma a lehető legtermészetesebb dolog, hogyha egy diák egy kis előadásra készül, akkor kizárólag a netről szed forrásokat. Külön meg kell tanítani a gyerekeket arra, hogy könyvek is vannak.
Meg kell tanítani arra, hogy kritikával kezelje a netet.
Köszönöm, megelőzött.
Bocsánat.
Én azt gondolom, nagyon kevés történelem tanárban ma, nem csak Magyarországon, hanem Európában, de talán a világon is, aki a netes forráskritikát tanítja, mert azért ez egy különösen szakmailag is izgalmas feladat, hogy mit kezdjünk ezzel, de hogy ezzel foglalkozni kell, és föl kell hívni rá a gyerekek figyelmét, az biztos. Tehát ugye vannak témák, ahol az első találatok között szinte biztos, hogy hamis információt talál a diák. Mikor kezdjenek gyanakodni? Mitől legyen neki gyanús, hogy ez itt nem biztos, hogy egy jó információ, erre okvetlenül meg kell tanítani a diákjainkat. A sumér magyar rokonságtól kezdve odáig, hogy Jézus is magyar volt.
Miért nem az volt?
Hát mi más, de mondhatom azt is, hogy én nemrég azt hallottam egy fontos helyen, hogy 10 000 éves a magyar kultúra. Hát nyilván a mezopotámiaiak is tőlünk vettek át mindent, és ezek szerint a kínaiak is, mindenki. Tehát amikor ilyen hatások vannak a magyar társadalomban, és a gyerek ezt olvassa a neten, ezt hallja az utcán, akkor ez megjelenik az iskolában is. Ne felejtsük el, hogy mi hat ma a diákjainkra. Először is a net, másodszor a tévé, harmadszor a kortársai, negyedszer a szülei, na, ötödik helyen ott az iskola.
De gondolom, hogy van annak iránya, hogy hogyan torzítják el a történelmet, illetve hogy piacilag milyen történelem torzításra van igény. Tehát egyrészt gondolom a nemzeti történet fölstilizálására, tehát olyan nemzet, ahogy mondta, 10 000
éve,
és hát biztos több mint 1000, ugye, mert régóta jövünk valahonnan, hanem is se vagyunk egészen azonosak azokkal. Másrészt pedig meg kell hökkenteni. Tehát biztos, hogy a nemzeti fölstilizáláson túl olyasmit kell mondani, ami nagyon nem olyan, mint amit tanítanak.
Hát egyrészt jobbak vagyunk másoknál, természetesen, hát ez magától érthetődik, és nagyon egyszerű válaszokat kell adni mindenre. Egyszerű patentok kellene.
A patent azt jelenti, hogy van egy ellenség, aki ott betette a lábát.
Ezt is jelenti általában, de mindenképp egy valamiféle felsőbb rendűséget, most nem faji értelemben, de azért jobbak vagyunk, mint a másik megközelítés. És ugye ez a fajta, ha tetszik üzlet, ha tetszik világszemlélet, ha tetszik vallás, ez ugye találkozik egyfajta politikai támogatottsággal, és azért ez nagyon súlyos jelenség. És én például nagyon aggályosnak tartom azt, hogyha egy parlamenti párt a pártprogramjában szerepelteti azt, hogy egy történelmi kérdést hogyan kell megítélni.
Ez a Jobbik lenne?
Igen.
Hát egy Horthy szobor avatásán az egyik beszéletmondó azt mondta, hogy tulajdonképpen hagyjuk már ezt a Kelet-Európát, a Kárpát hazáról kell beszélni. Nekem meg az jutott eszembe, hogy rosszul tudja. Hát Kárpát-Duna nagy haza. Hát legalább akkor tessék pontosan idézni.
Én egyébként nem is erre gondolok, hanem a korábban említett hamis finnugor nyelvrokonság helyett és rokonság helyett az igazi tanítására. Tehát, hogy egy ilyenfajta tudományos vitát, és én most nem szeretnék állást foglalni, mivel egy konferenciát rendeztünk, hogy akkor most finnugor eredetű a magyarság, vagy nem, és elmondta az egyik kiváló előadó, hogy miért igen, elmondta a másik, hogy miért nem, és elmondta a harmadik, hogy genetikailag ma mit tudható. De ehhez képest nem fogadható el, hogyha bármelyik pártprogramba szeretné megadni a jó választ.
Hát igen, és akkor kitanítja meg a gyerekeknek azt, hogy a finnugor nyelv rokonság az létezik, az egy való dolog, viszont genetikailag meg valószínűleg nem vagyunk finnugorok, hanem mondjuk valami törökféle keverék, ugye sokfelől jöttünk össze, maga a vérszerződés is azt bizonyítja, hogy nem voltunk egyformák, azért kellett szerződni egymással.
Ez a példa is azt mutatja, hogy a válaszok nem egyszerűek.
Nem egyszerűek, hát igen. Hát de ez mindenre, mondjuk a demokrácia működése is ilyen, hogy, ahogy Churchill mondta, a legrosszabb, de ennél jobbat nem találtak ki, mert egyeztetések, mert idő, mert mindenkit meg kell hallgatni, meg beszélni. Na, mi elhatároztuk, hogy nem egyeztetünk, nem hallgatunk meg mindenkit, és nagyon-nagyon egyszerű válaszokra fogjuk megtanítani a gyerekeinket. Hát, körülbelül itt tartunk. Köszönöm szépen Miklósi Lászlónak, a Történelemtanárok Egyletének elnökét, hogy ma 9 órától, 9 óra 6 perctől a vendégünk volt. A ma reggeli kérdés, még hadd mondjam el önöknek, az volt, hogy ön szerint Elie Wiesel jogosan küldte vissza a kitüntetését a magyar államnak. Az igenek száma 93%, a nemek száma 3%, hát ez egy meglehetősen egyértelmű kép, még akkor is, hogyha persze ez csak egy ilyen nagyon kiskörű fölmérés. Szeretném megköszönni munkatársaimnak, akik ma reggel segítettek, Eizen Kis Erikának, Szegő Jettának és Józsa Péternek a ma reggeli munkájukat. Önöknek, hölgyeim és uraim, további jó reggelt, viszont hallásra, Szénási Sándort hallották.
A szó elvész, de a hang megmarad. Minden műsor elérhető a honlapon www.clubradio.hu.